5. fejezet. Vihar, földrengés, hajótörés, és mi minden történt Pangloss doktorral, Candiddal és Jacques-kal az anabaptistában. A hajón az utasok annyira elgyengültek, már-már szinte haldokolva, megfoghatatlan szorongásukban, melyet a hajó rengése okozott az idegeikben, és minden csepp vérük és életnedvük annyira felforrt és megzavarodott, hogy még a veszély felfogására sem maradt egy kis erejük. Mások viszont annál hangosabban ordítottak vagy imádkoztak, a vitorlák széttépve, az árbolcok ketté törve, az egész hajó már-már ketté válva. Aki tudott, dolgozott, egyik se hallgatott a másikra, senki se parancsolt senkinek. Az anabaptista, ahogy tudott, segített a kormányosnak. Odállt a kormányrúd mellé, egy dühös matróz azonban végigvágott rajta gorombán és leterítette a fedélzetre. Csak hogy az ütés lendülete őt magát is úgy megrázta, hogy kipottyant a hajóból, mégpedig fejjel lefelé. Ott is maradt, ég és víz között, mert fennakadt egy törött árbócrúdon. A derék Jacques azonnal odafutott segítségére, próbálta visszarántani, csak hogy ő a nagy erőfeszítéstől maga is a tengerbe esett, a tengerész szeme láttára, aki hagyta, hadd pusztuljon, és még csak rá se ederített. Amikor Candide is közelebb ment, látta, hogy derék jótevője felvetődött egy pillanatra, aztán örökre lebukott. Utána akart ugrani a vízbe, de Pangloss, a filozófus, megakadályozta e tervében, és ott helyben bebizonyítottanék, hogy Lisszabon kikötője egyenesen arra készült, hogy ez az anabaptista ott kényelmesen belefulladhasson. És miközben e tételét a priori bizonygatta, a hajó szépen ketté hasadt, mindenki elpusztult, kivéve Pangloss, Candidot, és azt a goromba matrózlegényt, aki a derék anabaptistát a tengerbe fullasztotta. A gazember szerencsésen ki tudott úszni a partra, ahová Pangloss és Candide egy szál deszkán jutottak. A priori filozófiai műkifejezés eleve bizonyítás nélkül igaznak tekinthető. Amikor kissé magukhoz tértek, Lisszabon felé tartottak. Maradt kis pénzük, és így remélték, hogy sikerül megszabadulniuk az éhségtől, miután már úgy, ahogy megmenekültek a vihartól. De alig értek a városba, siratva jótevőjük halálát, amikor a talpuk alatt remegni érezték a földet. A tenger tajtékzó hullámzással nőtt és dagadt a kikötőben, és az ott horgonyzó hajókat egy-kettőre összetörte. Az utcákat és a köztereket egyszerre tűz és hamu borította. Hirtelen kelt forgószelükben a házak sorra düledeztek, a háztetők leomlottak, s az alapzatok széthullottak, s a romok legalább 30 000 különböző korú és nemű lakos temettek maguk alá. A matrós csak ennyit mondott káromkodva és fütyörészve. No, lesz egy kis keresnivaló. Milyen jelenség, oka vetette fel a kérdést Pangloss. Itt a világ utolsó napja, kiáltott fel szegény Candide. A matróz szaladt rögvest a romok közé, dacolt a halálveszéllyel is, csak hogy valami pénzt találjon, talált is, összeszedte, becsípett, és miután legyűrte mámorát, megvette az első jöttment utcai lány kegyeit, akivel a romházak mélyén a halottak és haldoklók közt találkozott. De Pangloss kezdte rángatni a ruhája ujjánál. Barátom, mondta, nem jól cselekszel, mert vétesz az egyetemes okság ellen, és rosszul bánsz az időddel. Hí, azt a kirelajszumát felelt neki a matróz. Hát mit gondolsz, ki vagyok én? Batáviai tengerész. Négyszer rúgtam fel a keresztet 4 japáni utamon. Na, hiszen bennem embered leleltél a te egyetemes okságoddal. Pár kőszilánk annyira megsebezte Candidot, hogy elterült ott az utcán a ráhulló romok között. Azt mondta Panglossnak, drága mesterem, szerezz egy kis bort, meg olajat, mert én úgy látom, meghalok. Ez a földrengés nem új dolog, válaszolta neki Pangloss. Líma város ugyanilyen rengéseket érzett tavaly, mégpedig Dél-Amerikában. Egyforma okok, egyforma okozatok. Biztosan valami kénhegylánc lesz véges vége a föld alatt, Límától egészen Lisszabonig. Semmi se valószínűbb, mondta Candide. De az Isten szerelméért adj egy kis bort meg olajat. Hogyan, hogy csak valószínű? Vágott vissza a filozófus. Mondom, hogy a dolog réges-rég be van bizonyítva. Candide elájult, mire Pangloss hozott neki egy kis vizet egy közeli közkútról. Másnap találtak egy kis élelmet, ahogy a romok közt tévelyektek, és így valahogy sikerült erőre kapniuk egy kicsit. Aztán ők is dolgoztak, mint mások, hogy segítsenek a halálból megmenekült lakosokon. Akiken így segítettek, oly jó vacsorát adtak nékik, amilyen csak adhattak ilyen sok isten csapás között. Igaz, a lakoma szomorú volt, a vendégek könnyeikkel öntözték a kenyerüket, de Pangloss vigasztalta őket, hogy hát mindezek a dolgok úgyse történhettek másképpen. Mert ugye, mondta, eddig minden a leges legjobban történt. Mert ha van vulkán Lisszabonban, ez a vulkán nem lehet másutt. Mert hiszen teljesen lehetetlen, hogy a dolgok ugyebár ne ott legyenek, ahol vannak. Egy szóval, minden a legjobban van. Egy fekete emberke, az inkvizíció megbizottja, aki ott ült mellette, udvariasan szót kért, és így szólt. Uraságod, úgy látszik, nem hisz az eredendő bűnben. Mert ha minden a legjobban van, nem volt se bűnbeesés, se büntetés. Ezzel bocsánatot kérek, alázattal kegyelmességettől, felelte Pangloss még udvariasabban, mert hisz a bűnbeesés és az átok igen szükségszerű része a leges legjobb világnak. Szóval, mondta az inkvizíciós, uraságod nem hisz a szabadságban. Bocsánat, kegyelmes uram, válaszolta neki Pangloss, a szabadság igen jól megfér a tökéletes szükségszerűséggel, mert hisz igen szükséges volt, hogy mi szabadok lehessünk, mert végre is ugyebár, ha akaratunk eleve el volna döntve. Pangloss épp mondata közepén volt, amikor az inkvizíciós intett a kísérőjének, aki portói vagy oportói bort töltögetett a poharába.